Kaptam egy érdekes tanítást anonképekben, a mindenható Istentől, és kaptam hozzá a megértést is. Egyértelműen, egyszerűen lenyűgöző, hogy azért nem semmi, mert visszaemlékszem arra, hogy amikor iskolába jártam, akkor hát tanulni kötelező volt, és a tanulás nem volt egy olyan kellemes dolog, pont azért, mert kötelező volt. Tehát ugye belénk verték a tudományt, tehát nem volt, ahogy az Édenben maradjunk. Ki kellett jönni az Édenből, ki kellett jönni a gyermekkorból, a paradicsomból. Tanulni kellett, szükségszerű volt. Persze korábban is tanultunk, mert miközben játszottunk az udvaron, egymás között játszottunk, és örömködtünk, azáltal is tanultunk. Emlékszem, hogy korábban egyik legmeghatározóbb, mondjam azt, élményem az volt a tanulástól, az volt, ami engemet visszavitt a gyermekkorban, hogy találkoztam André Sternnel. Először láttam egy videót, amelyet azt hiszem, hogy először Amina feliratozott, Komlósi Amina, úgy hívják a hölgyet, és ő volt, aki a könyvét lefordította magyarra, André Stern könyvét, aminek a címe az, hogy és sosem jártam iskolába. És amikor meghallgattam azt az interjút, tudtam, hogy igazat beszél. Az igazat megvallva most sem tudom, hogy ő milyen spirituális irányzathoz tartozik, vagy egyáltalán foglalkozik-e spiritualitással. De tudtam, hogy az igazságból szól André Stern. És gondoltam arra, hogy jó volna, hogyha találkozhatnék vele személyesen. És pontosan eközben az történt, hogy egy székely legényke Szentgyörgyön megszervezett egy előadás számára. Vagyis ő szervezte, tudomásom volt arról, hogy ő szervezi, meghívta, mert találkozott velem, és úgy éreztem, hogy nekem is csatlakoznom kell hozzá, nincs értelme, külön szervezzek bármit is, hogyha ő már szervezi, ő már rajta van, akkor én segítek neki, hogy legyen szép és jó. És akkor így történt az, hogy megszerveztük számára az előadást Szent Györgyön, ami nagyon jó volt, tehát teltház volt, sokan voltak, és ugye André Stern elmondta, hogy milyen volt az ő élete iskola nélkül. Picit ez most így félreesik a témától, de mégis a témába vág. Meg fogjátok látni, a témába vág ez is. És elmondta, hogy milyen volt az ő élete iskola nélkül. Olyan szülei voltak, hogy nem vitték őt iskolába, vagyis olyan volt, hogy elvitték iskolába, de olyan módon, mintha múzeumba vitték volna. Tehát, hogy lássa meg, hogy milyen az iskola, elvitték iskolába, hagyományos iskolába, megbeszélték, hogy bemehet a gyermek néhány órára, hogy megnézze, hogy milyen. Megengedték neki, talán kipróbálta a Waldorfot is, meg a Montessorit is, tehát ilyen gyermetek szülei voltak neki, hogy ezt lehetővé tették számára, hogy ne járjon, tehát nem kötelezték, hogy iskolába járjon ebbe a közoktatásba, hagyományos közoktatásba, hanem azt csinálták, hogy tehát szó szerint ezek a szülők megélték azt, amire hív minket a mindenható Isten. Tehát tudtukon vagy tudtukon kívül, Isten tudja, szerintem inkább tudtukon kívül, ők azt élték meg, amit a mindenható Isten felkínál az emberek számára. Tehát ők kaptak gyermekáldást, bizonyára ők is már ugye megtapasztalták a felnőtti kort, annak minden csinyát-pinyát, és a gyermekáldásnak annyira örültek, hogy ők nem akarták a gyermeket felnöveszteni, felnőtté tenni, hanem ellenkezőleg azt tették, hogy engedték, hogy gyermek maradjon. Megtettek mindent, hogy gyermek maradhasson, és mellette ők is gyermekként próbáltak létezni. Azt hiszem, valamiféle művészek voltak, hát gondolhatod azt, hogy nem normális emberek lehettek ezek, tehát nem normális emberek, akik így gondolkodnak, vagy így élnek. És figyelték a gyermeket, hogy milyen az ő érdeklődési köre, és úgy segítették őt abban, amiben tehették, hogyha kocsikázni akart, akkor vettek kicsi kocsikat, azt ő megélhette, ugye játszott a kicsi autókkal, meg ha érdekelték őt a hangszerek, akkor vagy vettek olyan hangszert, vagy pedig elvitték egy olyan személy az, aki játszott azon a hangszeren, ugye. Azt hiszem, hogy talán hegedű vagy gitár kettő közül valamelyik, mert végül az történt, hogy a gyermeknek megtetszett az, ahogy talán a gitár építő mester, ahogy dolgozott, és ő is az lett, Tehát elment hozzá, és pontosan, mint régebb baj történt, megtanulta a szakmát. Mondjuk ez, ami történt André Sternnel, ez hagyományos volt, tehát ennek hagyománya volt nálunk is. Sőt, erről szólt az élet régebb, és hát igen, a gyermek elment az inashoz. Ahogy elmondta Bogdán Berci bácsi abban az interjúban, hogy hát ő gyermekkorában mindig is szerette a lovakat, szeretett kovács műhelyben járni, és így megtanulta a mesterségét, megfogta lónak a lábát, és akkor elleste a kovács mesternek a mesterségét. És ez az történt, hogy ugye élt egy hosszú, tisztességes életet, és még mindig tart az ő élete. És istenfélő ember is, és van tisztessége, van öröme, és talán közel van a megboldoguláshoz ez az ember. Na hát ugyanezt tették a szülők a gyermekkel, André Sternnel is, hogy volt olyan, hogy mentek az úton, és látták, tehát a gyermek kíváncsi arra, hogy mi történik a pizzázóban. És mondták, hogy hát menj be, és kérdezd meg a szakácsot, hogy megmutatja neked azt, hogy ő mit csinál. És a gyermek szépen bement, és olyan kedvesen, aranyosan megkérdezte a szakácstól, hogy szabad-e nézze, amit ő csinálta. És persze, persze, hát a szakács tojta össze magát örömébe, persze, nyugodtan ő is örült neki, hogy a gyermek kíváncsi az ő mesterségére. Csak úgy produkálta, ugye, adta magát, tehát megmutatta neki az ő mesterségét. És így növekedett ő fel, tehát mindenhez volt hozzáférés, amire igazán szüksége volt, mert a szülei ilyenek voltak. Nem ölték meg a gyermeket, hanem ellenkezőleg engedték, hogy felnövekedjen, de a szó legjobb értelmében. És az ő történetének a legnagyobb tanulsága az talán, hogy nem kell tanulni. Tehát nem igaz, hogy kell tanuljunk, ez bolondság, őrültség. Mert a tanulásnak az eszköze, az alapeszköze, ez már eleve bennünk van. Ezt mondja André Stern. Persze, ő nem beszél Istenről, de mégis azt mondja ki, hogy bennünk van, mégis Istenről beszél. Mert bennünk van a tanulás eszköze, ami nem más, mint a játék és a lelkesedés. A játék és a lelkesedés. És így ő mindent megtanult. Tehát olvasott is könyveket, elég intelligens, művelt ember volt, újságíró is volt, mindenféle iskola nélkül, mivel volt tehetsége neki, ugye ahhoz is volt hozzá férése. Zeneszerző, meg tudom én, zongoraművész, vagy Isten tudja, már nem emlékszem. De azt hiszem, hogy végülis a fő szakmája gitárépítő. Tehát művelt, intelligens, olvasott ember, gitárépítő, köszöni szépen, jól van. A gyermekét vagy gyermekeit ő is úgy neveli, ahogy ő volt nevelve. És azt mondja Jézus erre, hogy hát én nem az egészséges emberekért jöttem, hanem a betegekért, az ilyen Attilákért, meg akik hallgatják ezt a felvételt, feltehetőleg. Tehát ez az embernek valahogy jól sikerült, hála Istennek, ugye? Neki jól sikerült. Ő megkapta a tanulás eszközét, azt nem vették el tőle, nem kényszergették őt, ugye, hogy tanuljon, hanem egyszerűen bíztak abban, hogy a gyermeknek, amire szüksége van, az már ott van bennem, belehelyezte az Úristen, ugye a játék, meg a játékosság, ugye, meg a lelkesedés, és ezen eszközök által az ember mindent megtanul, amire szüksége van, mint ahogy Bogdán Berci bácsi is megtanulta a kovács mesterséget, és 80 évesen is még, vagy valami ilyesmi, aztán 80 év körüli, még űzi a mesterséget, ha nem mondja, örömmel elvégzi, boldog, és hála van a szívében az ő életéért, amelyet élhetett. Na, ennyi, mi kell több? Ennél. És igen, bementem a fürdőbe, és minden reggel, nem tudom pontosan, mit mondtam el ezt a tanulást, de elmondtam. Lényeg az, hogy elmondtam. Nem tudom, hogy mit mondtam el, hogy hogyan lehetne tanulni, meg hogy hogyan képzelhette el az Úristen a tanulást, ugye, mert a tanulásnak az eszköze a játék és a lelkesedés, tehát a gyermetegség, a játék és a lelkesedés. Tehát én bementem a mosdóba, és amikor az ember bemegy a mosdóba, ugye a klasszikus mosdókban mi történik? Hát az, hogy van egy hatalmas tükör, amely megmutatja, hogy ki vagy. Látszólag megmutatja, ki vagy. Valójában nem tudja megmutatni, hogy ki vagy, annál is inkább, amikor mindenki képmutató, tehát fizikailag is képmutatók vagyunk, nem? Tehát mindig az ember más képet mutat, tehát valamit formál az ő imidzsén, valamit ő változtat azon, nem tud gyermek maradni az ember. Tehát én azt nézem vissza a tükörben, ami akarok lenni, nem azt, ami vagyok, hanem amilyenni akarok válni. És így torzul az embernek a külső képe is, lépésről lépésre. Na de azon gondolkodtam, amikor bementem a fürdőbe, és a tükör ugye elém tárta azt a képet, azt a földi képet, amit elvileg én kéne ismerek, és én az kéne legyek, hogy azért a baj már ott kezdődik, amikor elindul a nap, hogy az ember tükörben néz. És hogyha a tükörben nézek, akkor a tükör nekem azt mondja, ugye, hogy férfi vagy, ennyire erős, meg izmos, meg szakállas vagy, akár nő vagy, ennyire bájos, meg szép. És a nap ebből a tudásból indul. Ebből a tudásból, ebből a szembesítésből indul. Hogy ma is megtudtam, ma reggel is megtudtam, hogy férfi vagyok. Tehát, hogy én az vagyok, akit a tükörben látok. De akit a tükörben látok, azt folyamatosan a világ formálta. A külső impulzusok, már gyermekkoromban is ugye hatással voltak rá azok a külső impulzusok, ugye itt jön be a tanulás. Tehát nem úgy tanultam, ahogy az Isten engedte volna, hogy tanuljak, gyermeki módon, lelkesedéssel, játékkal, hanem úgy tanultam, ahogy tanítottak, ahogy kényszergettek egészen pontosan. Pontosan úgy, mint te, mint a mi szüleink, senki nem volt kivétel, jóformán. És mi ennek a gyümölcsét látjuk viszont a tükörben reggel. Ennek a gyümölcsét. És akkor azt hiszük, hogy azok vagyunk mi. És amikor jön egy probléma, jól figyeljetek, jön egy probléma, egy kérdés a nap folyamán, akkor ki akarja megoldani? Kinek a kezébe helyezem a megoldást? Kitől várom a megoldást? Hát attól a personától, akit láttam a tükörbe. Mekkora örültség, mekkora csapda. Attól a personától várom a megoldást, akit láttam a tükörben reggel, amikor bementem, hogy megmosakodjak. Jobb lett volna, meg sem mosakodjak, legalább egy hétig. Mintsem, hogy ezt az őrültséget elkövessem, és azt higgyem, hogy én az vagyok, akit a tükörben láttam. Jobb lett volna, ha meg sem mosakodtam volna. Maradtam a szutykoson, egy hétig, egy hónapig. Más is próbáltas, más sem halt bele. Persze a tudomány elmondja, hogy hát ez valójában nagyon veszélyes. Mindegy. Lényegtelen. Lényeg az, hogy tükörben néztem a reggel is, és meglettem kísértve azzal, hogy bármilyen kérdés van, bármilyen probléma van, az az ember kell majd megoldja, akit a tükörben láttam. De akit a tükörben láttam, az teljes mértékben a világ formálta. Ez az oktatási rendszer, a kommunizmus, a demokrácia, a pénz, az euró, a lej, a forint, a paráznaság, a perverzió, azok formálták azt az imidzst, amit én látok a tükörbe. Amikor én attól az embertől várom a megoldást, akit a tükörben láttam, akkor én kitől várom a megoldást? Hát durván fogom mondani, hogy legyen szembesítőbb, a sátántól. Szó szerint tőle várom a megoldást. Hogy na hát vannak ma is különböző kérdéseim, meg problémáim, meg kéne azokat oldani, és akkor megkérem az ördögöt magát, hogy segítsen nekem megoldani. Mert ki az ördög? Hát az, akit a tükörben láttam, az a torszülött. Akit olyanná tett a társadalom, amilyent láttam a tükörben. Akit láttam a tükörben. Ez történt. Ez történik. És csodálkozunk azon, hogy jaj, elfáradtunk. Itt is fáj, ott is fáj, mindenhol fáj. Nem akar működni. Pedig milyen sokat dolgoztunk, hogy megoldjuk a problémát. És hogy mindent beleadtunk. Mindent, csak éppen a legfontosabbat hagytuk ki. Az élő Istennek a lelkét. Mert mi azt hittük, hogy azok vagyunk, akit láttunk a tükörben. Márpedig aki a tükörben van, akit a tükörben láttunk, azt nem mi teremtettük, és nem is Isten. Nem is Isten. Akit Isten teremtett, az éppen csak, hogy él. Ott van bent a szívedben, éppen csak, hogy él, haldoklik. Ki van éheztetve? Mi által? Közoktatás által, idomítás által, a rendszer által, az emberi elgondolás által, az édenen kívüli éden rendszer törvényei által. Akit láttam a tükörben, az nem én vagyok. Az nem én vagyok, hanem az igazi én, akit Isten elképzelt, az ott van mélyen a szívemben, el van rejtve, és haldoglik. És azt mondja Jézus, az az én, akit a rendszer elrejtett, ugye, az, amit rárakott, ugye, rálapátolt és megmocskolta, az ugye fontos, hogy feltámadjon, újjá szülessen, és akkor erre adta a mindenható Isten azt a hatalmas segítséget Jézus által, az ő szavai által, hogy azt a gyermeket felébressze, feltámassza a halálból, mert arra rá van rakodva minden. Rá van rakodva, hogyha egy szakállas férfi például az én esetemben. Tehát én a börtönt láttam. A tükörben, amikor tükörben nézel, akkor a börtönt látod. A gyermeked börtönét. Tehát valójában az igazi identitásod, a benned élő Krisztus, hogyha van olyan egyáltalán még, annak a börtönét látod. És a börtöntől, a börtönőröktől, és a börtönnek a fenntartóitól, a börtönigazgatótól, az ördögtől várom a megoldásokat a nap folyamán. Ezt teszi az ember. Őrültség. És innét kezdődik minden probléma. Az első tükörbenézéstől. Erről többször beszéltünk egyébként, mondtam, hogy ismerek egy személyt, aki már több éve nem nézett tükörbe. Nem csúnyább lett, hanem szebb, még külsőleg is. Nem egészségtelen, nem egészséges, nincsen semmilyen baja, hála Istennek. Annyi baja van maximum, hogy azt, amit csinált, azt még ő mindig, még saját magának ugye tulajdonítja talán. Nem ismeri el Istennek a kegyelmét. Tehát ezt csináltam én is, megloptam Istent folyamatosan, kaptam tőle az ajándékot hosszú éveken keresztül, és azt hittem, hogy én vagyok annyira intelligens és ügyes, hogy felfedeztem ilyen hatalmas dolgokat közben. Isten titkon engemet segített folyamatosan, mint hogy ezt a szemét is. Csak ő ugye ezt magának tudja be, és én meg láthatom Isten kegyelme által, hogy ez ajándék. Ajándékba kaptuk tőle az, hogy tehát bármi jó, minden jó, hogy mondja Jakab apostol, Istentől való, a világosság atyától száll alá. Tehát ezért, hogyha bármilyen szép, jó dolog megtörténik általunk, akkor nem magunkat dicsőítjük, hogy, és nem is engedjük, hogy emberek minket dicsőítsenek, mert hisz nem a mi érdemünk, hanem a jóságos Isten kegyelme, az ő ajándéka, minden. Ott kezdődik minden probléma, amikor az ember reggel tükörben néz, és visszaismétli, mert ugye azt, amit ő korábban összerakott, tehát azt az eltorzult gyermeket, ugye, aki majd, hogy nem meghalt, vagy szinte kárba veszett az ő élete, na azt hisszük annak, hogy ők vagyunk mi. Ő vagyunk mi. Ezzel kezdődik minden probléma reggelente. És elmondom akkor az álmot is egyúttal, milyen álmot láttam, hogyan tanította a mennyei édesatyánk. Azt mutatta, hogy azt hiszem, hogy édesanyám és én talán mentünk az erdőben, és ott volt mellettünk a kutya, több kutya volt mellettünk, és mi igazából oroszlánok között járkáltunk, de úgy, hogy a kutyákban bíztunk, hogy a kutyák majd megvédenek. És igen, tehát úgy is történt, hogy a kutyák, mint ahogy szokták például, hogyha a kutyával sitálsz az erdőben, és hogyha találkoznál pszichopata medvével, ami nem nincs, tehát nincsen pszichopata medve, olyan Isten nem teremtett, akkor a kutya eltereli a figyelmét, a medve figyelmét. És akkor az alatt te ugye elszaladsz, elvileg, ugye. Ebben bíznak az emberek, egyesek, hogy a kutya megvédi őket, tehát a kutya nincs, amit csinál medvével szemben. Hogyha egyszer eltalálná a medve, a kutyát egy legyintéssel kinyírná. Tehát egyértelmű, hogy nem tudja megvédeni gazdáját, de azt meg tudja csinálni, hogy eltereli a fenevad figyelmét a gazdájáról, és azalt a gazdája lelép, hogyha van arra lehetősége. És úgy azt éreztem, hogy ez így nem jó, amit csinálunk, mert mi van, hogyha a kutyák meggondolják magukat, és találnak valami érdekesebbet, mint az oroszlánok között való járkálás, ugye? És akkor mi maradunk a kutyák nélkül, a oroszlánok vernében, a oroszlánok között, a dzsungelbe. Mondom, ezek fel fognak falni. Hogyha mi a kutyákban bízunk, a kutyának, ahogy mondják, kutya a becsülete. Hogyha valaki megszólítja 100 méterről, hogy bodri, vagy hogy hívnak, gyere, mert van nálam egy kis, mit tudom én, darab kenyér, vagy darab valami, finom falat. Abban a helyben a bodri hagyja a gazdáját is, és a gazdi marad az oroszlánok között. Ez történik. Az annak a lényege ez volt, drága embertársak, hogy bementünk az oroszlánok közé, ugye a fenevadak közé, és mi a kutyákban bíztunk. És egyértelműen éreztem, hogy hiba, mert könnyen megtörténhet az, hogy a kutya el fog menni onnét mellőlünk, és nem fogja elterelni a fenevadak, az oroszlánok figyelmét rólunk, és akkor megtörténhet az, hogy azok szétszednek bennünket, hogyha mi a kutyákban bízunk. Úgy érzem, hogy a tanítás szinte teljesen egyértelmű, aki eddig is hallgatta a kiáltó szót, és nagyjából ismeri, hogy milyen képeket kaptunk Istentől, hogyan tanít minket, tudja, hogy ennek mi a jelentése körülbelül. Hogy az ember a rendszerrel úgymond szembe akar menni, vagy meg akarja magát védeni a rendszertől. Az, hogy a rendszer milyen, hát nagyjából mindenki sejti, mindenkinek van sejtése. Arról nincsen sejtése az embernek, hogy azt a rendszert ő hozta létre. Tehát azok, akik legjobban lázadnak és tüntetnek a rendszer ellen, ők voltak azok, akik elmentek és szavaztak, hűségesen szavaznak, és továbbra is ugye a rendszertől várják a megoldásokat. A rendszer az olyan, hogy mint tudjuk, kizsákmányoló, kizsigerlő rendszer a rendszerben hívő emberekből él, az ő lelkükből él, szipolyozza az ő lelküket szó szerint, magyarul az ő életidejüket és életerejüket. Ebből tartja fenn magát a rendszer, a fennevad rendszere, az oroszlánok rendszere, ebből tartja fenn magát a becsapott embereknek a lelkéből. Így vész kárba a magyar embernek a lelke, mivel hisz a rendszerben, egészen pontosan, mivel nem hisz Istenben, mert nem fordult hozzá, nem tért vissza hozzá, és nem kap tőle tanítást, kijelentéseket, kénytelen ő a rendszerben hinni, a rendszer embereiben, az oroszlánokban. És így átadja az élete fölött az irányítást a gyarló bűnös embereknek, akik ugye, mint tudjuk, kizsákmányolják őt, az ő élete idejéből és erejéből, avagy a lelkéből éldegélnek viszonylag jól, jó kényelemben. És az ember azt gondolja, hogy meg tudja védeni magát a rendszerrel szemben. Hogyan? Hát az ő kutyája majd segíti őt. Ez a csapda annyira, tehát nem tudom kifejezni szavakban, mennyire örvendek annak, hogy a jóságos Isten ilyen képekben tanítja az ő gyermekeit, és figyelmezheti folyamatosan, ilyen egyszerű képekkel, játékosan. Igen, játékosan, ebből indultam ki az elején, hogy hogyan tanít minket Isten, játékosan. Tehát azt akarja, hogy menjünk vissza a gyermekkorba, ne felnőtti módon tanuljunk, mert abból lázadás lesz. Ne aggyal tanuljunk, hanem a lélekkel, a szívünkkel. Játékosan, képekben tanít minket a mindenható Isten. Játékosan, képekben, képek segítségével. Ad ilyen képeket. Újból gyermekek lehetünk. Nem színusz, nem koszínusz, nem trigonometria, nem, mit tudom én, asztronómia. Nem. Egyszerű képek, játékos képek. És ez minket könnyűvé tesz. Könnyűvé, ugye? Visszakapjuk a gyermeki identitásunkat, mert erre van szükség. Csak a gyermek láthassa meg Isten országát. Láthatja meg Isten országát. Hogyan hihettük el azt, hogy a rendszer jót akar, és védelmez minket? Hát úgy hihettük el, hogy azt ismertük meg, amikor kijöttünk a gyermekkorból, az Édenből, a paradicsomból, akkor hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, itt vannak jó tanárok, s jól megmondják, s szülők is jót akarnak, értünk, robotolnak, hogy nekünk jó legyen, értünk, dolgoznak, feláldozzák magukat, értünk. Tehát mi ezt elhittük, ez belénk lett súlykolva. Persze nehezen, mert ugye most már 12 éve, minimum 12 éven keresztül kell ez menjen ez a programozás. Ez nem agymosás, drága emberek. Az agymosás az, amit az Isten ad nekünk, azok számára, akik hozzá fordulnak. Szó szerint kimossa az agyukat. Az agyukból kimossa az ördögöt, a légiót, a sátánt. Az az agymosás. Ami történt korábban, az pedig programozás. A rendszer beprogramozott minket. Ahogy a szüleinket is, és úgy Ádámtól egészen mostanig. És akkor Isten visszaadja a tanulásnak az eszközét, az igazi eszközét, a játékot, a játékosságot, a lelkesedést. És ad ilyen képeket, mint éjszaka. Hát éjszaka, ugye, gyermek lehette, nem felnőtt. Nem volt szakállam, nem volt férfi hangom. Tehát egyszerűen nem ennek hittem, nem annak hittem, amit a tükörben láttam, hanem a mennyei atyának. És így tanítja az ő gyermekeit. Hogy az emberek, ugye, nem az a legfőbb probléma, hogy a rendszer rabjai vagyunk, mert a rendszer is ugye bizonyos szempontból jó tud lenni, mert a rendszernek a törvényei megtartják az embert, megóvják attól, hogy ő elsüllyedjen a béka segge alá, hogy eltorzuljon teljes mértékben, mint ebben az LMBTQ mozgalom áldozatai, ugye. Tehát a rendszer, ott, ahol a rendszer az Isten törvényei szerint működik, ott a rendszer megóvja az embereket attól, hogy eltorzuljon az ő lelkük. Na de benne vagyunk a rendszerben, és nem az a legfőbb probléma, hogy benne vagyunk a rendszerben, hanem az, hogy mi a rendszer eszközeivel akarunk megszabadulni a rendszertől. Nem vesszük figyelembe azt, hogy a kutyát a rendszertől kaptuk, akikben bízunk, amiben bízunk mi, a kutyát, a kutyákat, a házőrző kutyákat, azt a rendszertől kaptuk. Követhető? Tehát én bemegyek az oroszlánok közé, a fenevadak közé, a nagy fenevadak közé, és a kutyában bízok, de a kutyának nincsen esélye az oroszlánnal szemben. A kutya egy bohóc. Elfut, ugye fürgébne az oroszlán, nem biztos, hogy az oroszlán el fogja kapni a kutyát, de hogyha a kutya azt mondja, hogy te, gazdikám, ez nekem ez már nem kóser, leléceltem innét, akkor az fog történni, hogy a fenevadak engemet felfalnak. És így falja fel a fenevad, a rendszer fenevad, az oroszlánok, ugye, így falják fel az embereket. Mert az emberek a kutyákban bíznak, de a kutyát is a rendszer adta. A kutyák is az oroszlánokhoz tartoznak. A kutya is fenevad, emberek, magyarul. A kutya is fenevad. Mi a fenevadban bízunk, és a fenevad eszközeivel akarjuk megoldani a problémákat. Ez a hatalmas csapda. A rendszer önmagában nem tudna megölni. Mert hogyha a rendszer tisztességes, a törvények szerint működik, akkor az ember törvényben tartja, a házasság törvényében, a Mózes törvényeiben, és a lelke megmarad. Ezt rúgta fel Amerika és Magyarország, a Mózes törvényeit. Megtörtént a törvénytiprás. Ezért óriási veszélyben van a magyar nemzet. Mert nincsen már törvény. Igazság nincs, mert Krisztus teljesen ki van forgatva, Krisztusból egy mesét csinált az ezotéria, a New Age és a hazug kereszténység varázslás tárgyává tette az ő nevét, és maradt a törvény, maradt volna a törvény, de a törvényt, ugye a törvénytipró megtaposta Amerikával. Így Magyarországon is megtaposták a törvényt, hogy igazából nincs, ami megtartsa a magyar nemzetet, a magyar embert. Kivéve Isten kegyelme, hogyha találkozik Isten kegyelmével, egy ilyen videó által, egy ilyen kijelentés által, és megtudja azt, hogy van újjászületés. Hogyha Istenhez kiállt, akkor Isten beszélni fog hozzá, tanítani fogja őt, szembesíti a benne lévő hazugsággal, bűnökkel, megbocsátja azokat, megszabadítja az ő rossz múltjától. Ezt, hogyha hallja valaki és komolyan veszi, akkor megszabadulhat a rendszer rabságából. Viszont a csapda az, drága embertársak, hogy mi a rendszer, ami nem tetszik nekünk, mi a rendszernek a problémáit a rendszer eszközeivel akarjuk megoldani, tehát a kutyákkal, a kutya természettel, a testünkkel, testi módon akarjuk megoldani a problémáinkat. És sajnos ugye ezzel meg vagyunk kísérve nap, mint nap. Én is többször elmondtam, hogy néha meg vagyok próbálva a technika által, a technika vívmányai által, ördög által, amiket használok a közvetítéshez, és sajnos elbuktam többször azáltal, hogy a kérdést nem Isten kezébe helyeztem, mert hogyha az ő kezébe helyezem a kérdést, akkor ő adja az egyszerű megoldást mindenre, technikai kérdésekre is, hanem testi módon akarom megoldani, úgy, ahogy azt én azt elképzeltem, hogy én kéne megoldjam. És ezáltal belemegyek a rendszernek a csapdájába, a rendszernek a játszmájába. Ezáltal a kutyában bízok, a kutyákban bízok, a testemben bízok. De az oroszlán az erősebb, mint a kutya. Egy darabig a kutya eltereli, tehát ugye játszmázik a test, lázadozik a rendszer ellen, és meg akarja oldani a problémákat a test. Egy darabig, de a test feladja a harcot, a kutya el fog futni, egészen pontosan a test meggyengül, megbetegszik, és akkor jön a rendszer és felfalja. A maradék lelket, a gyermeket, a rendszer oroszlányai felfalják. Na erről szól az első állam, drága embertársak. Ami azt jelenti, hogy valahányszor bármilyen probléma üti fel az életünkben a fejét, és mi testi módon agyból akarjuk azt megoldani, beljebb és beljebb kerülünk a rendszer csapdájába. Beljebb és beljebb kerülünk a rendszer csapdájába. És ez nem muszáj Budapesten élni, vagy New Yorkban. Ezt lehet az erdő szélén is, vidéken, egy kis falucskában. Nehogy valaki azt gondolja, csak a városi emberek vannak a rendszerben. Mindenki a rendszerben van. Aki a kutyában bízik, mindenki a rendszerben van. Aki az ő testében, a saját testi erejében bízik, a saját értelmében bízik, mindenki a rendszer rabja. Kivétel nélkül, nincs kivétel. Mindenki a rendszer rabja. És a kutya előbb-utóbb feladja a harcot. Hogy adja fel a kutya harcot? Hát úgy, hogy a test meggyengül, megbetegszik, erőtlenné válik, és azon kapom magamat, hogy én mostanig a testben bíztam, én abban bíztam, ami tőlem elvétetik, és maradok én védelem nélkül. mert a testben bízta, és nem Istenben, nem az Isten lelkébe. És jön az oroszlán, és felfal. Ez fog történni a magyarokkal, sajnos. Nagyon sok magyarra ez fog történni. A tömeggel sajnos ez fog történni. A széles úton ez fog történni. Ezért mondtam azt, hogy a legnagyobb hiba, amit az ember elkövethet, az, hogy bemegy reggel a mosdóba, és szembenéz a tükörrel, és meglátja azt az embert. És akkor már is meg van kísértve, hogy jaj, ő az, ő, akit láttam a tükörben. Ő fogja megoldani a problémákat. Ő fogja megválaszolni a kérdéseket. Tehát én minden reggel, tehát ilyen szempontból a tükör is a mágia eszköze. Mert a tükör nem az kéne legyen egy ilyen tükör, egy ilyen mesterségesen alkotott tükör. Nem az kéne legyen számunkra, hanem maga az éden, Istennek a dicsősége, a Krisztus. Most a mi esetünkben a tükör, a Krisztus kell, hogy legyen. Bele kéne nézzünk minden reggel, hogy ő a mi tükrünk. Ő a mi tükrünk. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, mit tegyek a mai nap folyamán. Kérem tőle a mindennapi kenyeret. A tükörben nézek. A Krisztus tükrébe. De mivel a földi tükörben néztem, én azzal azonosulok, amit a tükörben láttam. Azzal azonosulok. És mivel, hogy azzal azonosulok, bármilyen probléma, bármilyen kérdés is ütné fel a fejét a nap folyamán, én attól, a tükörképtől várom a megoldást. De amit a tükörben láttam, az maga a fenevad. Az a kutya, amivé tett engem a világ. Én nem az vagyok. Én nem az vagyok. Ezért mágia, ezért a varázslás eszköze a tükör. Ilyen értelemben. Mert egyeteti velünk, hogy mi az vagyunk, akit a tükörben láttunk. És mivel azok vagyunk, attól várjuk a megoldást, a kutyától. És így maradunk benne a rendszer csapdájában, és így fal fel a rendszer minket, szőröstől, bőröstől. Ilyen módon fal fel a rendszer, szőröstől, bőröstől. Látjátok, hogy Isten milyen dicsőséges, milyen játékos, milyen szerelmes, milyen képekkel tanítja az ő gyermekeit. Azt gondolnánk, hogy jaj, hát Jézus, igen, voltak ilyen példabeszédek, és akkor ugye mondjuk a magvetőt, meg a talentumot, persze, annak is helye volt a emberek. De azt mondja Isten, hogy Jézus most is ugyanolyan, mint akkor, amilyen volt, most is képekkel, ilyen történetekkel tanítja az ő gyermekeit. Most is folyamatosan. Azokat, akik hozzá fordultak, és nem hűtlenkedtek, hanem letették az ő életüket az ő kezébe, a mester kezébe. Mert a kovácsmester nem felejti el, hogy őt kitanította, de a fattyú, a hűtlen elfelejti, hogy kitől kapta az új életet, és szégyelli őt. Aki szégyelli őt, azt nem is taníthatja ő. Annak, ja, én miért nem kapok a álmokat, mint te? Azért, mert hallottad a hívást, és nem tértél meg. A hazugságaidból, a rossz múltadból, a bűneidből nem tértél meg. A képmutatásból nem tértél meg. Nem tértél a kereszthez, és nem mondtad azt, hogy Krisztusom, leteszem a teljes életemet. Te irányítsd mostantól. Ezért nem kapsz álmokat, nincs, hogy álmot kapjál. És hogyha hozzá is fordultál, és kaptál tőle ajándékot, nem vállaltad fel, és egyre csak apad, és többet nem fogsz kapni. Nincs értelme. Aki engemet szégyel e bűnös és parázna nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom atyám előtt. A kovácsmester nem szégyeli az ő mesterét, hogy kitől tanulta a mesterséget. Hogyha én megtanultam az életnek a mesterségét, ajándékba kaptam a mesteremtől, én szégyeljem az ő nevét. Ja, nem kell róla beszélni, lehet másképp is. Majd a káromkodásban, majd amikor borzalmakat élünk meg, amikor szörnyűködünk, na akkor beszélünk, akkor majd mondjuk, hogy amit szoktak mondani az amerikai filmekben is. De addig nem beszélünk. Nehogy valaki azt higgye, hogy szektársak lettünk. És ezért nem kapnak az emberek tanításokat, álmokat. Holott ugyanazt, mert látjátok, ez a példázat is pont egy olyan példázat, mint amit Jézus elmondott. Csak ez ugye ez modern, nem olyan modernebb, valamikor modernebb, valamikor kevésbé modern. De ilyen képekben tanítja a mindenható Isten az ő gyermekeit. Mert az igazság az nem információ, nem ilyen matematikai függvények, hanem az igazság lélek, Isten lélek. És ő az ő lelkét ilyen képekben mutatja meg, ilyen képekkel. Hogyha bemegyünk az oroszlánok közé, és mi a kutyában bízunk, a testünkben bízunk, el fogunk veszni. A kutya az, amit a tükörben látsz reggel. Még az is hazugság, hogyha 4-5 évesen a tükörben nézel, már az is ugye valamennyire el van torzítva. Mennyivel inkább 50 évesen, 40 évesen, vagy 30 évesen, vagy 20 évesen, mert egyre csak torzul. Nem lesz szebb, rútabb lesz, csúnyább lesz. És minél rútabb lesz, minél csúnyább lesz, minél betegebb lesz, annál inkább bízom abban, hogy ő majd megoldja az én problémáimat. Dehogy oldja meg, drága emberek. Nincs, ahogy megoldja. Nem oldja meg. Hát nyomorult, haldoklik szerencsétlen. Ő a kutya. Abban bízol. Átkozott mindenki. Minden emberen átok van, aki testi erőben bízik. Emberi értelemben bízik, emberekben bízik. Ezt mondja mindenható Isten. Persze Attila, hogy vetíti Isten a képeket élőben, vagy előtted. Így van. Még a valóság képe is valamelyest, ugye, az Isten által vetített képek, ugye. De sajnos ezt a valóság képeit, a nappali valóság képeit, azt mi túlságosan elváltoztattuk, megmanipuláltuk. Ez a varázslás, a technika eszközeivel, hangulatfokozókkal, fényfokozókkal, mindenféle technikai eszközzel, ez mind varázslás. Mind varázslás. És így az ember a valóságból hazug és hamis képeket kap, hogy jaj, hát vidám park, meg nem tudom én milyen strand, meg minden. És annak hisz az ember, hogy jó, te mennyországban vagyunk. Csináljuk továbbra is azt, amit eddig csináltunk. Mehetünk vissza a paráznaságba, a bűnbe, a gonoszságba. Mert a hazug valóság azt mondja, hogy minden oké, ember, hát figyelj meg te, van csomó vitamin, gyógyszerek meg, kemoterápia, minden van. Strand is van. És ezért mondja Isten, hogy most már ne nézzetek a valóság képeire, mert az el van torzulva, azt az Istentől elszakadt bűnös emberek építik a külső valóságot. Ti nézzetek a láthatatlanokra, ezt mondja Krisztus, mert az az igazi valóság, az örökké valóság, dicsőséges örökké valóság. Hát azt mondja, mennyire érzem a szabad igazságát, azért, mert nem az én szavaim ezek, hát most mondom, hogy kaptam ajándékba, nem az én szavaim ezek. Ajándékba adja mindenható Isten. Ennyi. Így tanít. Ez nem az én érdemem. Amit én érdemeltem volna, egy hatalmas nagy nyakleves, azt érdemeltem volna, mert tegnap megint picit úgy emberileg belementem a technika dolgaiba. Valamit meg akartam oldani, aztán addig oldozgattam, hogy egy csomó időt eltékozoltam, elpazaroltam. Tehát nem az én érdemem. Amit én érdemeltem volna, az egy hatalmas nyakleves. Ezt érdemeltem volna én. Tehát ilyen dicsőséges, ilyen jóságos a mindenható Isten, így tanít. És akkor még van egy álomkép, azt is elmondom, és azzal befejezem ezt az élő közvetítést. A következő álomképben fett voltam a polgármesteri hivatalban, és a polgármester Orbán volt. Hát, na, nem győzök csodálkozni azon, hogy Isten tényleg ilyen humorosan, kedvesen. Mert látjátok, hogy az is igaz, hogy Isten félelmetes, tényleg félelmetes. És a bűnösök félik őt. Az ördögök is hisznek Istenbe, de félnek is tőle, rettegnek tőle. Így van-e? Tehát maga a testi emberek is babonásan, ha másképp nem, babonásan hisznek Istenben, félik őt. És Isten félelmetes. De a gyermekek számára milyen Isten? Játékos és pajkos, kedves. Úgy tanít, hogy ő is, mint gyermek, beül közénk, és adja az ilyen képeket nekünk, hogy a lelkünket megtisztítsa, és átformál, és figyelmeztesse. De sokszor humorosan. Valamikor erőteljesen ránk szól, muszáj ránk szóljon, mert elindulunk egy rossz irányba, balond irányba indulunk el. És akkor figyelmeztet, erőteljesebb képekkel, jelzésekkel. Azt jönnek, ugye a balesetek, jön a törvény, jön a tragédia, meg minden. De hogyha figyelünk rá, akkor ő folyton ilyen képekkel tanít minket. Játékosan, kedvesen, szeliden tanít minket. Következő kép az volt, hogy azt kéri Csaba, hogy honnan tudhatja, hogy a képet, vagy a megoldást honnét kapta, az egójától, vagy az élő Istentől. Nagyon jó kérdés. Ez a kérdés sokszor meg lett válaszolva, de nem leszek rest, megint elmondom azt, amit megérhettünk Istentől. Tehát Csaba, hogyha kaptál egy ajándékot Istentől, egy picikét, ha megkaptad az újjászületés ajándékát, vagy kapsz bármilyen ajándékot, és te azt kezdett felvállalni, hogy te kitől kaptad, akkor egy idő után biztos leszel benne, hogy te Istentől és Krisztustól kaptad a megoldásokat. Egyszer beszéltem egy hölgyel, aki elmondta, hogy sokan adtak neki visszajelzést, hogy a megfelelő időben, megfelelő helyen találkoztak vele, és tőle kaptak jó megoldásokat és jó válaszokat, és örültek és hálásak voltak érte. De azt mondta ez a személy, ez a hölgy, hogy ő nem volt tudatában annak, hogy ő mit cselekedett, hogy kaptak általa segítséget, meg megoldást az emberek. Tehát ő az örömöt nem élhette meg, bár Isten őt használta arra, hogy segítsen másokat, és örömet okozzon másoknak, tehát megsegítse az embertársait. Ő azt nem láthatta, nem tudta, hogy mikor volt az, amikor Isten szólt általa, és Isten cselekedett általa, és nem értette, hogy miért. És kiderült, hogy miért, azért, mert szégyelte Istent. Ezért. Szégyelte Istent. Amikor ő kapta tőle az ajándékot, amit odaadhatott az embertársának, akkor engedte, hogy a másik elhiggye, hogy ő volt olyan kedves és olyan jó, hogy őt segítette. Nem Istent dicsőítette, hanem engedte, hogy őt dicsőítsék az emberek. És továbbra is Isten használta őt, csak neki már nem volt öröme, nem volt békessége. Nem volt öröme, és nem volt békessége. Mert engedte, hogy az emberek neki hálálkodjanak, neki köszöngessék, és nem tette nyilvánvalóba, hogy amit kaptak általa, amit ő adhatott, az nem az ő érdeme, hanem a mindenható Istennek az érdeme. Tehát nem Isten dicsőítette, nem Krisztus dicsőítette, hanem engedte, hogy az emberek őt dicsőítsék. Na ez a válasz a kérdésedre, Csaba. Amikor őszintén megtérsz, hogyha egyáltalán szeretnél a lehetőséggel, és hogyha még lesz lehetőséged arra, és meg fogod tudni egyértelműen, hogy kitől kapta az ajándékot, a bűnök bocsánatát, hogyha megkaptad egyáltalán, akkor te el fogod mondani, hogy tőle, ez az az ember, a feltámadt Krisztus, tőle kaptam a bűnök bocsánatát, mert szabad leszel, és örülni fogsz, és ahogy őt felvállaltad, ő is felvállalt téged, és nem fogsz kételkedni abban, hogy az egódtól van-e a megoldás, vagy pedig Istentől. Sok ember van, akit Isten használ a jóra, de nekik nincsen békességük maguknak. Nincs békességük. Miért? Azért, mert ők azt hiszik, hogy az én csinálja jót. Az én. És nem engedik, hogy Isten megdicsőjön. Nem tesznek bizonságot Istenről. Hanem ők csinálják a jót. Jó, amit csinálnak, és Isten használja őket, tudtukon kívül. De nekik nincsen békességük. Miért? Azért, mert nem tették le az életüket a kereszt elé. Ezért. Ez történt Mózessel, amikor hirtelen azt hitte, hogy ő Isten. A zsidók panaszkodtak neki, hogy nincsen víz, és azt mondja, hogy ebből a sziklából fakasztak vizet nektek. Tehát egyes szám, első személy egyes számban beszélt Mózes a zsidókhoz, hogy ebből a sziklából fakasztak vizet, és rácsapott a sziklára a bottal, és víz fakadt a sziklából. És a zsidók ittak. De Mózes emiatt nem mehetett be a Kánaán földjére, hogy Csaba tanuljon belőle, Attila is mindenki, hogy Mózes mit csinált? Meglopta Istent. Elhitette, úgymond, hogy a vizet ő fakasztotta. Rácsapott a sziklára. Isten hűséges volt a szavához, adta a vizet. De Mózes meglopta őt. Mózes átvette az ő szerepét. Ezt teszed te is, kedves Csaba, és István, és Attilas, mindenki. Ezt teszi, amikor úgymond jót tesz az embertársaival, ami rendben van. Viszont a saját dicsőségére őt dicsérik az emberek. Jaj, az Attila olyan segítőkész ember, olyan szolgálatkész, vagy minden. Őt dicsérik az emberek, miért? Azért, mert szégyeli azt, akitől a jót kapja. Szégyeli azt, akitől az életet kapta. Szégyeli azt, akitől a feltámadást kapta. Szégyeli azt, akitől a megváltást, a szabadítást kapta. És ezért az emberek őt dicsérik. Sok ilyen ember van a Földön, Kárpát-medencében. És akkor áttérek a második államra, ami, mint mondtam, polgármesteri hivatalban voltam, és polgármester Orbán volt, ugye? Ő a magyarok polgármestere, ő a magyarok mestere, nagyon sok magyar tőle várja megoldásokat, ugye? Ő a polgármester. Persze a dolgok nem mennek jól, itt sem mentek jól. És akkor kérték, hogy segítsek valamit, és elmondták, hogy mik a problémák, felsorolták a problémákat, és várták tőlem a megoldást. De én nem a problémáikra figyeltem. Én nem arra, kérlek, jól figyeljetek, nem arra figyeltem, hogy ők mit mondanak nekem, hanem arra figyeltem, hogy a lélek mit mond nekem. Én nem az ő kérdéseikre válaszoltam, nem az ő testük, nem az ő kutyájuk kérdéseire válaszoltam, hanem a bennük lévő lélek gyermek kérdéseire válaszoltam. Sosem arra válaszoltam, amit ők tudni akartak és hallani akartak. Az aktuális problémára. Én nem az ő problémáikra néztem, hanem a keresztre, Krisztusra. És onnél beszéltem. Volt egy nő ottan, meg volt recsenve, játszmázott, hogy jaj, neki milyen, itt is fáj, meg ott is fáj, meg minden. És ugye tehát az ördög használta őt idézőjelben, tehát az agya, a teste őt használta, hogy sajnáljam meg, hogy jaj, neki itt is fáj, meg ott is fáj, meg minden. De én nem mentem bele az ő problémáiba. Én nem arra néztem, hogy neki fáj a lába, vagy fáj a karja. Jó helyt van, hogy hadd fájjon. Legalább vegye észre, hogy mekkora csapdában van. Jó a fájdalom, jó a betegség. Fájjon. Nincs azzal semmi gond. Nem arra néztem, amit ő nekem próbált mutatni, játszmázni, hanem a lélekre figyeltem. És neki nem azt mondtam, amit ő hallani akart, hanem az örömhírt. Elmondtam neki, hogy a bűneid miatt szenvedsz, a rossz múltad, a hibás döntések miatt, az emberi gondolkodás miatt szenvedsz. De most Isten felkínálja számodra a szabadulás lehetőségét. Krisztusban megbocsátja a bűneidet, feloldoz téged, szabaddá tesz, új emberré tesz téged. Tehát én nem azt mondtam, amit ő hallani akart, amit ő várt, hogy most akkor mivel kenje be a térdét, hát alázattal például. És ebben is nyilván hatalmas tanítás van, összefügg az első álommal teljes mértékben, hogy a világ minket folyton próbál belecsalni a csapdába, hogy nézzünk, hogy jaj, látott Csaba, István, hogy milyen súlyos problémák vannak itt, meg ugye a vállalkozásban, meg itt is, meg ott is, meg anyukának, meg apukának. És így csal bele a táncba az ördög, hogy te arra nézzél. És eszembe jutott a lélek az, hogy amikor Nikodémus megkereste Jézust az éjszaka leple alatt, mert ő is szégyelte Jézust. Ő hallotta az ő beszédét, de szégyelte. Szégyelte felvállalni az ő híres és neves barátai előtt, a családtagja előtt, a rokonság előtt, a haverok előtt. Nikodémus szégyelte felvállalni a szívében hisz Jézusban. Csak éjszaka mert oda menni Jézushoz. Az éjszaka leple alatt, hogy nagy valaki meglássa, hogy ő kivel beszélget. Pedig a szívében érezte, hogy ő a mester, ő a megváltó, akit vált a zsidóság. És oda ment, és ő kérdezett testből, Nikodémus testből kérdezett, elkezdett kíváncsiskodni. De Jézus nem arra válaszolt, amit Nikodémus kérdezett, Nikodémus teste, hogy hát mester, hát tudjuk, hogy talán Istentől jöttél, mert senki nem teheti azt, amit teszel, csak hogyha Istennek az ereje van vele, meg minden. Elkezdett így csevegni Jézussal, és Jézus nem, így átnézett rajta. Azt mondja, Nikodémus, most nem erről van szó. Most arról van szó, hogyha nem születsz újjá az én beszédem által, és Istennek az ereje által, nem fogod, nem láthatod az igazságot, nem láthatod Isten országát. Ő nem arra válaszolt Jézus, amit Nikodémus tőle kérdezett, vagy amire őt próbálta provokálni. Amikor mi a rendszerben vagyunk, a polgármesteri hivatalban, jelképesen, nekünk nem arra kell válaszolni, amit a polgármesteri hivatalban kérdeznek, vagy amit a rendszer kérdez, hanem arra, amit Isten kérdez, Istennek a lelke, az ő lelke által. Poncius Pilátussal ugyanezt történt. Jézus nem arra válaszolt, amit Poncius kérdezett. Nem ment bele az ő játszmájába, hogy válaszolsz, vagy kérdezzel, és felelek. Hát, hogyha belemegy ebbe, hát akkor Poncius irányítja Jézust, nem? Vagy ha Jézus belement volna ebbe, akkor Nikodémus irányította volna Jézust. És Nikodémus nem kapta volna meg az újjászületés ajándékát. Jézus nem a láthatókra nézett, nem az oroszlánra nézett, és nem a kutyára nézett, nem a testre nézett, hanem a szenvedő gyermekre, amely ott szenvedett Nikodémus szívében, Orbán Viktor szívében, a vezetők szívében, a sztárok, a celebek szívében. Arra nézünk, és ahhoz beszélünk, hogyha a testhez beszélünk, kész vége, el van veszítve a harc. Ha a testhez beszélsz, belemész az ördög játszmájába, a test játszmájába, akkor nincs ahogy nyerj. Nem fogod tudni megszabadítani ezt az embert. Akkor Istennek az ereje nem tud megnyilvánulni. Mert az ő fizikai, földi problémájára néztél, belementél a látványba, kész, belecsúsztál te is az ördög csapdájába. Nem tudsz neki segíteni. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Ezért mondja az Úristen, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Akármilyen baja van annak az embernek, vagy akár a rendszernek, nem tudom, milyen problémák vannak. Elmúlik, minden elmúlik. Az ő testtel minden el fog múlni. Miért arra nézünk? Mi nem arra kaptunk elhívást Istentől, hogy véleményezzük a földi problémákat. Hogy hát úgy gondolom, ez azért van, meg úgy van, meg így van, meg amúgy van. Hanem arra kaptunk elhívást, hogy hirdessük az örömhírt. A Krisztus beszédével fegyverezzük le a test beszédét, a farkasok, vagyis a kutyáknak a beszédét. Ne menjünk bele az emberek játszmájába. És ugye erről is volt szó a minap, hogy erre kapott Kinga is, Cornélia is, én is nagyon kemény figyelmeztetéseket, hogy belemenjünk a test játszmájába folyamatosan, és azon kapjuk magunkat, hogy ők térnek meg, és én térek meg hozzuk, visszamegyek a testbe, és kezdek ottan, kezdem tátani a számat, hogy hű, azt a hely, milyen hatalmas dolgokat csinálsz, meg cselekszel, meg minden. Tényleg, 90 évet éltél, igen, ki van véve a gyomrod, ugye, mint az öreg ember mondta. Én is ugye ránéztem arra hatalmas emberre, és abban a helyben már nem tudtam lélekben lenni. Én ránéztem az ő fizikai létére. A Dávid és a Góliát történet az arról szól, hogy a kis Dávid, ő gyermek volt, nem a Góliátnak a hatalma nézett, nem azt nézte, hogy ő ezredes, meg hatalmas ember, 2 méter 20 centi, meg 2 tonna, 2 mázsás ember, hanem erre nézett. Azt mondta, hogy hát Isten vele van. Az csak a látszat. Látszólag Góliát óriási. Látszólag a probléma Magyarországon óriási. És azt mondja Isten, hogyha a problémára nézel, a probléma méretére nézel, te magyar, el fogsz pusztulni. Akkor Dávid nem fog nyerni, a gyermek nem fog nyerni. De ne a problémára nézzél, hanem Istenre, mert az hatalmasa. Mindenek fölött van. Ez a második államnak a tanítása. Tehát ott voltam a polgármesteri hivatalban, és jöttek oda hozzám emberek, kérdeztek engem különböző dolgokról, de én nem arra válaszoltam, amit kérdeztek. Nem mentem bele a test játszmájába, az ördög játszmájába, valahol írja is, hogy Jézus nem engedte az ördögöt szerepelni. Tehát ne elhallgattatta, nem engedte az ördögöt szerepelni. Tehát ő nem arra nézett, hogy az ördög mit játszmázik, hanem az atyára nézett, az atya lelkéből szólt, és megkötözte az ördögöt, megkötözte a testet, megkötözte a hatalmast, és bement, és a gyermeket megszabadította. Ezt tette Jézus az emberekkel folyamatosan. Tehát, hogyha én folyton arra akarok válaszolni, amit tőlem kérdeznek, mert ők testből kérdeznek, ők abból kérdeznek, abból a fenevadból, amit én láttam reggel a tükörben, ők abból kérdeznek. Hogyha én belemegyek a test kérdéseibe, hát akkor kész vége mindennek. Akkor el lehet nyugodtan felejteni Istent, Jézust, a mennyek országát. Mert én már belementem az ördög játszmájába. A testnek válaszolok. Az én dolgom nem az, hogy a testre feleljek illemből, vagy udvariasságból, mert Jézus nem felelt. Poncius kérdezte, Jézus nem mondott, egy szót sem szólt. Egy szót sem, mert Isten hallgatott. Ő sem szólt egy szót sem. Na ezt tanuld meg Istentől. Ezt tanuljuk meg Istentől. Hogy egy szót se szóljunk, amikor nem kell, amikor Isten nem beszél, egy szót se szóljunk. Vagy ha szólunk valamit, akkor lélekből szóljunk. Az atya lelkéből szóljunk. És ne a test kérdésére válaszoljunk, hanem a gyermek, a testben lévő gyermek, lélek segélykiáltására. Na arra válaszoljunk inkább, hogy a gyermek szabaduljon meg, szülessen újjá, támadjon fel, győzze le a testnek a hatalmát, mert a test bebörtönözte őt, és meg is fogja ölni. Szét fogja szedni, abból él, a gyermeket szipolyozza a test folyamatosan. Kiszívja az élet idejét, erejét. Így kározik el a magyar lélek, hogy a test szipolyozza folyamatosan. És hogyha még én is a testnek a kérdéseire akarok válaszolni, akkor én részt veszek abban, hogy az a gyermek, az az ember, az a lélek kárba vész, elkározik szó szerint. Úgyhogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók. Még az ő betegsége is, az ő nyomorúsága, a fájdalma, az is ideig, az is el fog múlni. Ne arra nézünk. Arra nézünk, futunk bele a játszmába. Ez pont, hogy elmész látogatóba, meglátod a másik milyen nyomorult az ébe, belefutsz a játszmába, és jaj, drága, ne törődj, meggyógyulsz, aztán majd eltemetünk. Ügyeljetek, emberek, mit csináltok? Ügyeljetek. Ügyeljünk mindannyian. Van egy szép történet, egy emberke, aki, hát Isten gyermeke, mondjam azt, kapott egy hívást, hogy a feleségét eltötte az autó. Kórházban asszony, és kómában van. És abban a helyben ő azt hitte igaznak, amit ő hallott telefonon. Ő megfutamodott be az autóba, elment a kórházba, bement a kórterembe, és látta, hogy a felesége kómában van, meg minden. Összeomlott teljes mértékben, mint a kártyavár. Elkezdett sírni, rimánkodni ott Istennek, hogy mi történt a feleségével, meg Istenem, hozd vissza őt, meg minden. És a lélek előtt teljesen rászólt, hogy hagyd abba, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Erre kaptál te elhívást, hogy te annak higgy, amit a szemeid látnak? Állj fel, menj el innét, ne árts neki, ne zavard őt. Összekapta magát, és felállt, és hazament. És elkezdett imádkozni, engedte, hogy Isten kijelentse neki az igazságot. És jöttek az igék, jött a logosz, az életnek a szava, és kijelentette neki magát a mindenható Isten. És megtelt erővel, hatalommal, bátorsággal. De azt mondja, most menjél vissza a kórházba, a kórterembe. Visszament a kórházba, a kórterembe. Letérett oda a felesége mellé, és örömmel, boldogan, hálát adott Istennek az együtt töltött évekért és mindenért. Atyám, te dicsőséges vagy. Hogyha a feleségnek most meg kell halnia, hogyha most ő hazamegy, legyen meg a te akaratod, tökéletes. Hogyha őt megtartod még egy néhány évig, hogy együtt lehessünk, mint gyermekek, az is tökéletes. Legyen meg a te akaratod, áldott legyen a te neved, és a felesége felébredt. Érthető emberek a lényeg. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig óráig valók, minden mulandó, minden hazugság, mulandó forma, a testünk is mulandó forma, hogyha arra nézünk, sosem leszünk szabadok, sosem, sem Isten nevében, sem Jézus nevében, sem a Bibliával, sem annélkül. Csak akkor lehetünk szabadok, hogyha a láthatatlanokra nézünk, a Krisztus szavára, a feltámadra nézünk, és az ő jelenlétéből reagálunk arra, amire kell reagálni, és nem reagálunk arra, amire nem kell reagálni. Mert amit ti megköttök a földön, az a mennyben is kötve részen. Amit ti feloldottok a földön, az a mennyben is oldva részen. Miért? Azért, mert ti azt mondjátok, ami a mennyben már el van végezve, elvégeztetett. És ezért nem szabad belemenni a test provokációjába, a test játszmáiba, a test kívánságába, a látványba. Ha belementünk a látványba, már mi is a látvány rabjai vagyunk, és zuhanunk vissza a testbe, a testiségbe, vissza a bűnbe, az istentelenségbe, a hitetlenségbe. Péter, amikor a tenger habjainra nézett, kiszállt a csónakból, a kis közösségből, a csónak a kis közösség, ugye, a kis bárka, kis közösség, kiszállt, rálépett a tengerre, a népek tengerére, és amíg Jézusra nézett, addig nem siett el. És amikor rájzett a hullámokra, a külső provokációra, a külső beszólásokra, a külső ingerekre, a hullámokra, az emberek félelmeire, az emberek gondolkodására ránézett, Péter kezdett süllyedni vissza a tengerbe. Süllyedt vissza a tengerbe. És Jézus elkapta és kihúzta. Péter, hol van a hited? Te mire nézel? Min van a tekinteted? A hullámokon? Az örvényen van a tekinteted? A testen van? A testre figyelsz? Már megint belementél a test provokációjába? Péter, rám néz! Ne süllyedj vissza a tengerbe! Azért jöttem erre a világra, hogy kiemeljelek a népek tengeréből, hogy a fekete örvények ne húzzanak le a mélyre. Te nézzél rám, és a tengeren fogsz te is járni. Amíg a földön ész, a tengeren fogsz járni. És amikor véget ér a földi életet, akkor felemellek oda, ahol én is vagyok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!